Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Nagyrédei Szent Imre imacsoporttal imádkoztunk együtt.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eséllyel Brüsszel, sőt maga Ursula von der Leyen javasolta azt Ukrajnának, hogy ne engedje át az orosz kőolaj jelentős részét, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közmédia csatornáin. Mencer Tamás az M1 és a Kossuth Rádió műsoraiban arról beszélt, hogy az ukrán döntés veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, holott ezt az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodást tiltja. Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak ebben a helyzetben fel kellene lépnie a tagállamai védelmében, őrködnie kellene a megállapodás betartásán, fogalmazott a kommunikációs igazgató, hozzátette. Ehhez képest semmi sem történik. A Nemzetgazdasági Minisztérium közvetett irányítása alá került a Hungarokontroll ZRT augusztus 1-től. Ennek feladata a repülésbiztonság magas szintjének biztosítása, jelentette be a minisztérium. Ennek megfelelően a Hungarokontroll szakmai szempontból legfőbb stratégiai célja a légiforgalom biztonságos és zavartalan áramlásának megteremtése és fenntartása, tette hozzá a távirati irodának küldött közleményben. A minisztérium megfogalmazása szerint Nagy Márton miniszter iránymutatása alapján a Hungarokontroll prioritásai közé tartozik a magyar légiközlekedés minőségének jelentős javítása, az európai légiközlekedést támogató szervezetekkel való szoros együttműködés, valamint a magyar érdekek hatékonyabb képviselete. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között az államalapító Szent István király ünnepén, mondta el az ünnepségsorozat budapesti sajtótájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban. Nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. Tóth Ferenc az augusztus 20-ai tűzijátékot rendező Kft. Ügyvezetője közölte. Az idén is 30 perces műsor során több mint 45 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, valamint 9 uszályról és számos pontonról. a Váci Édesvonal cukrászda cukrásza Kovács Alfréd Mákvirág nevű mákos fekete ribizlis fekete szezámos kreációja nyerte el idén a Magyarország tortája címet. Magyarország cukormentes tortája pedig a szegedi Reők kézműves cukrászda és kávéház cukrászai Novák Ádám és Csonka László zöld málna elnevezésű málnás, pisztáciás, fehér csokoládés, rózsavizes alkotása lett. Jelentették be az Országházban tartott díjátadón, ahol az idei Szent István napi kenyeret is bemutatták. Pataki Ádám, a Magyar Cukrászipar Testület elnökségi tagja elmondta, a mákvirág torta könnyű, mandulalisztes, mákos piskótából, lágy fehér csokoládékrémből, ropogós fekete szezám grillásból áll, valamint megjelenik benne a máklikőr és a fekete ribizli is. Nádori László, a Magyarország cukormentes tortája verseny zsűriének elnöke, a zöld málna tortáról szólva kiemelte, abban a pisztácia jelenik meg a piskótában és krémformájában is, édes ízét a piros málna zselés havassága egészíti ki, és a rózsavíz teszi különlegessé. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke, a díjazott Szent István napi kenyereket bemutatva elmondta. A verseny nyertese a nagyapám kenyere burgonyával lett a Balmazújvárosi Balmas Sütöde Kft-től, amely az innovatív kenyerek mezőnyében is nyert a jalapenós, csedársajtos, vadkovászos kenyérrel. A sós sétáló sütemény kategóriában pedig a Mórahalmi Varga Pékség 95 Kft. Pásztor reggelije érdemelte ki az első helyet. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hiszen a fátyol felhők mellett az éjszaka első felében északkeleten keleten egyre vékonyodik a felhőzet, és csökken a csapadékhajlam. Ezt követően a Dunántúlon nyugat felől viszont több gomoly felhő lehet felettünk, és egyre nagyobb számban alakulhat ki ott záporzivatar. Általában gyenge marad a légmozgás, de az Észak-Dunántúlon az északnyugatira forduló szél hajnaltól megélénkülhet. Zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés előfordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, a tópartokon, belvárosokban enyhébb lehet a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 35 fok között várható. Híreket hallottak.
A régió sportja.
Két év távollét után hazatér Berettyóújfaluba Szatmári Ákos, a Mezei Vill FC futsal játékosa. Gyöngyösváros önkormányzata rendkívüli ülésén tárgyalta többek között a Gyöngyösi Atlétikai Klub által fennálló tartozást. A következő szezon csapatát építi a Nyírbátori MB2-es férfi kézilabda csapat. Sira Krisztinát, a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Két év távollét után hazatér Berettyóújfaluba Szatmári Ákos, jelentette be a Mezei Vill FC Berettyóújfalu hivatalos oldalán. A játékos visszatérése kapcsán elmondta, nagyon jó érzés visszatérni oda, ahol egykoron megkezdte a pályafutását. Szeretném segíteni a csapatomat és stabil játékossá válni, valamint szeretném, ha minél előrébb végeznénk a bajnokságban, ezen fogunk egész évben dolgozni, fogalmazott a futsal játékos. Gyöngyös önkormányzata rendkívüli ülésén tárgyalta többek között a Gyöngyösi Atlétikai Klub által fennálló tartozást. Még egy hónapja nem jutottak dűlőre a városvezetők, most minden frakció úgy döntött, elengedi az adósságot. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Egyik volt ez az adósság elengedése. Ez az adósság, ez egy érdekes dolog, hogy valójában nem adósság. Ugye az öltöző építés kapcsán gyakorlatilag ők egy előleg számlát nyújtottak be az MLS felé, amit az MLS a szabály szerint nem fogadhatott el. Tehát azt az anyagot beépítették, az a beruházás elkészült, de a számlát nekünk kellett kifizetni. Magyarul nem is a gyaknak, hanem az önkormányzat fizette ki a gyak helyet. És két évvel előtt úgy döntöttünk, hogy hát az legyen a gyaksara. Visszakértük tőlük 3,8 millió forintjával, 24, 25, 26, 27, tehát egy jó pár év alatt ezt az összeget visszaszerettük volna kapni. De hát épp erről beszélgettünk júniusban is, hogy a gyakorlatilag 8 éve göngyöl maga előtt, és nem ez a vezetés, nem ez az elnök, nem ez az elnökség, 8 éve göngyöl maga előtt egy felhalmozott adósságot, egy felelőtlen rossz gazdálkodásból eredően, nagyon szépen kijöttek belőle, de nem tudnak egyről kettőre haladni. Ha még ilyen visszafizetési teher is gátolja őket, erre volt egy kérelmük, most a testület úgy döntött egyhangulag minden frakció, hogy elengedjük a 17,5 milliót, ez azt jelenti, hogy nincs tartozása felénk, mi már úgyis kifizettük az MRS-ről, nem kérjük akkor a gyaktól. Törlesztő részletet, amit ők idén befizettek 3,8 millió forintot, azt visszaadjuk nekik, abból most tudnak gazdálkodni. Ez volt az egyik. A másik kérés az volt, hogy a tavalyi NB3-a szereplés után nekik állítólag megígért, de hát ezt hivatalosan nem ígértük, meg erről mindig volt egy vita, hogy ilyen idézőben jó szereplés, ahol teljesen utolsó, szinte alig szereztek pontot, mennyi pénzt érdemelnek, kaptak első fél évre össze 15 milliót, a második fél évre nem kaptak csak 7-8 millió forintot. Tehát kellett volna még hozzátenni ugyanennyi pénzt, erről a testület azt mondta, hogy nem, ez nem volt egy túl jó szereplés, lezártnak tekinti. Viszont, amikor pályázni kellett most, hiszen minden sportszervezet pályázhatott az éves tevékenységére, a gyak valami miatt elfeledkezett az őszről, hiszen kiestek az NB3, és a megyei első osztályba indulni, de az is költséggel jár, elfeledtek pályázni. És erre most kértek 2x11 millió forintot, erről úgy döntött a testület, hogy majd a jövő tavaszi 11 millió forintról dönt a következő testület, a mostaniról pedig azt mondtuk, hogy most adunk neki 5,5 milliót, augusztusra pedig, hogyha különböző feltételeknek, költségvetés egyebeknek megfelelnek, akkor még 5,5 milliót. Tehát lesz még egy gyűlés augusztusban, meg lesz még egy szeptemberben, tehát augusztus végén gyakorlatilag, ha a testület tartja a szavát, akkor ez az őszi fél év, ez nagyjából gazdálkodás szempontjából biztosított lesz az egyesületnek.
A 8. helyen fejezte be a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 5 játékos távozott, viszont a következő szezonban is Tréki Tamás edző vezeti az együttest. A jövő csapatáról Petneházi Zsolt szakosztályvezetőt hallják.
Az elmenő játékosok helyett gondoskodnunk kellett arról, hogy érkezők is legyenek. Sikerült is pótolni az elmenő játékosokat. Nagy menyhért Balázs Máté, Pál Tamás, Bot Bence, illetve Molnár Kristóf személyében ezek a játékosok a Deacból, Tiszavasváriból, Hajdunánásból sikerült velük megállapodni, illetve annak nagyon örülök, hogy ugye hogy kezdődik egy csapat, védj egy jó kapust, hogy szinte első lépcsőben sikerült úgymond rávenni Felföldi Robit arra, hogy a következő szezonban még folytassa a igen sikeres remek pályafutását, és leültünk, megbeszéltük Robival is, hogy kapusposzton mi legyen a teendő, végül úgy döntöttünk, hogy a Robi mellett 2 saját nevelésű fiatal játékosunknak, a Nagy Attilának, illetve a Bujáki Csabának adunk lehetőséget. Így több lehetőséget fognak kapni a felnőtt mérkőzéseken való szereplése is, illetve, hogy tovább fiatalítsuk a dolgokat, a szintén saját nevelésű Kolozsvári Kristóf, aki a IFI-ből fölkerül, a ifjabb Weibli Zoltán, aki már szárnyait bontogatta, illetve a Beregi Márk, aki szintén már tanúbizonyságot tett arról, hogy ott a helye most már a következő szezonban a felnőttek között. Úgyhogy örömmel tudok beszámolni arról is, hogy most már tényleg a csapatnak több mint 2/3 valamivel helyi kötődésű játékos, nyírbátori nevelés, és ez remélem, hogy meg fog mutatkozni abban is, hogy a közönség, barátok, ismerősök, szülők, stb. Még szívesebben fog kiállni a hazai mérkőzéseinkre. Itt szeretném még megemlíteni azt, hogy utánpótlásvonalon is remek munkát végeznek az utánpótlás edzőink, ennek tanú bizonysága. Most csak az úgymond utánpótlásból a 2 magasabb szinten jegyzett csapatunk, a Serdülő, tehát az U18, illetve az U20 is eredményesen szerepelt. Az U18-as csapatunk, a régi Serdülő néven nevezett csapatunk, a 4 megyéből összeálló 12 csapatos bajnokságban aranyérmes lett. Megtörtént az éremátadás, amit nagy örömmel vettünk, és ez Varga Rihárdnak a játékos edzőnknek a munkáját is dicséri, illetve az IFI csapatunk az U20-asan, amit Kun Ákos vezényel, hajszállal maradt le a dobogóról, negyedik helyen végzett a bajnokságban, de a lenti tebbi korcsoportokban is a Lengyel Brigitta, a Halász Csaba, a Csapos Jancsi, a Tamás Menyhét Levente, illetve a Gadnai Attila kiváló munkát végzett az utánpótlás nevelés szintjén, úgyhogy erre fogunk törekedni a következő szezonban is, hogy úgy utánpótlás vonalon, mint felnőtt vonalon egy kicsit térjünk magunkhoz, mert mint a felnőtt vonalra gondolok, és ismételten remek jó mérkőzéseket játszunk, és próbáljuk meg így meghálálni az önkormányzatnak, illetve a kilátogató közönségnek a bizalmat.
Sira Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Most őt hallják.
Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. El kellett fogadniuk engem testnevelés során, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés során, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen nagy tornacsarnokunk van, és rengeteg felszerelésünk. Átlagosan kell elképzelni, bejövünk, elmondom mindig a feladatokat, hogy mi várható, vagy fogójátékkal, kicsiknél rendszeresen fogójátékkal, több fogójátékkal melegített be, hogy ráhangoljam őket az órára. Nagyoknál van bemelegítő futás, gimnasztika vagy futóiskola, de ez is a kicsiknél teljesen játékosan, és az új anyagok megtanításánál is megpróbálom ezeket az új eszközöket úgy elővenni, rávezető gyakorlatoknál, hogy ne féljenek, merjék csinálni, és amikor már oda kerül, hogy meg kell csinálni kisegítő eszközök nélkül, akkor bátran meg tudják csinálni. Mindig figyelek arra, hogy értékeljem őket, dicsérjem, akik gyengébb képességűek is. Nagyon sokat számít testnevelés során, és talán ez motiválja őket a legjobban, ha dicséretet, pozitív megerősítést kapnak, hogy jó az, amit ők csinálnak, és mindig megpróbálok játékkal befejezni, hogy örömmel és vidáman menjenek ki a testnevelés órákat. Tehát nagy átlagban így tervezem az óráimat. Van olyan, hogy megtervezem, de lejönnek, látom, hogy nagyon fáradtak, nem fogékonyak például egy új anyag, vagy egy erősítésre, vagy egy olyan testnevelés órára, ahol nagyon oda kell figyelni a gyakorlatok megtanulására, akkor át szoktam tervezni az óráimat, és sok olyan játékos feladatot teszek bele, ami anélkül is fejleszti a mozgáskoordinációjukat, állóképességüket, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, mert lehet, hogy így egy nagyon jó hangulatú óra lesz, ha meg erőltetem azt, amit én beterveztem, akkor nem biztos, hogy elérem ugyanazt az eredményt, mint így. És akkor majd megtartom következő órán. Tehát nekem vannak ilyen dolgaim, hogy fontos számomra, hogy hogyan jönnek le órákról a gyerekek az is.
Most pedig dr. Bóka Lórándot, a Magyar Diáksport Szövetség Észak-Alföldi régióvezetőjét hallják.
A verseny tulajdonképpen ugye, ahogy a nevében is benne egy országos szavazás volt, három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre, 30 év alatti fiatal testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson lehetett adni a szavazatot, és hát Sira Krista tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezúttal is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat.
Végül dr. Balogné Mester Évát, a Bem József általános iskola intézményvezetőjét hallják.
A mi iskolánkban mindig is nagyon fontos volt a sport és a mozgás megszerettetése, és azt gondolom, hogy Krisztina ebben nagyon-nagyon ügyesen tudja a gyerekeket bele nevelni a sport szeretetét, a mozgást, az egészséges életmódra való ösztönzést, és ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerekek szeressenek mozogni, találják meg a maguknak megfelelő mozgásformát, és ehhez nyilván kell olyan jó testnevelők, akik a mi iskolánkban is vannak, akik képesek erre.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Arany János, Áprili Lajos, Csanád Béla, Csóri Sándor, Fáji Ferenc, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Sík Sándor és Turmezei Erzsébet műveiből. A verseket Babócsai Réka, Besenyei Ferenc, Fehér István, Fűr Anikó, Hegedűs D. Géza, Jakó Beáta és Sinkovics Imre előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Csanád Béla, Mezei Csokor. Harangvirágok. Apró fehér harangok szólalnak csengve, halkan a hajnali mezőkön. Ha arra jársz az úton, imádkozz csöndben értem, hajnali áhítatban. Búzavirág. Aranyros földek szegélyén szelíd búzavirág, benned ragyog mennyei kéken a tisztaság. De holnap már kaszások jönnek, s levágnak kis virág. Költöz szívembe, tiszta, ott élj tovább. Pipacsok. Hogy lángol a nyár füst nélküli csöndben? Csupa láng, csupa fény a mező, viruló pipacserdő izzik a réten, lobogó öröm a levegő. Lobogó öröm, égni, hevülni a szívnek a jóért. Ó, tüzek, ó, pipacsok! Ahogyan rendelte az isteni kertész, akarok, akarok, akarok.
Égi csikón léptet a nyár. Égi csikón léptet a nyár. Tarka idő ünnepre jár. Táncra való, fürdeni jó. Nagy hegy alatt hűsöl a tó. Hogyha kijössz, messzire mégy. Hogyha maradsz, csípdes a légy. Habzik az ég, mint teletál. Tarka idő szőttese száll. Kánikula. Szikrázó az égbolt, aranyfüst a lég, eltörpül láng űrben a tarka vidék. Olvattan a tarló hullámzik, remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét piheszál, óriás magányban egy pacsirta száll.
Nyári dél. Miféle álom úszkál a szilvafák alatt, hova a nyár taszít? Aranycsordában járnak a darazsak, inni a vájúig. A pajta hűsterem, elhagyott ócska színház, kellékekkel tele. Kaszák, scséphadarok közé egy paraszt Hamlet éppen beillene. Vakít az ól, falára lovat vés egy gyerek, s a lóra katonát. Galambál arcba múzsa röppen a földre le, s elvezeti lovát. Egyszerű nyári dél, sárgulsz akár a tök, szérükön fölpúpozva. Aranykor végi fényed odaégeti testem árnyát a kert kapukra. Lehetne vade föld játéktalan borús, homok vagy kővilág, s bejó, hogy mégsem az. Isten helyett rigók szállnak a kerten át.
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben. Künn a sárgára pörkölt nyári kertben, a nap tűzzáporától összeverten haldoklanak a sápat rózsafák. Sóhajtva várjuk mind az éjszakát. Az elsötétített szobába bent jár a varrógép. Tompa csend. Az ablakokban kókadó virág, az üvegen szivárvány karikák. Ebéd utáni részeg nyugalom. Csupán az óra kattog a falon, s a piros csíkos függönyökön által beárad a naptompított tüze, és egybeolvad a lágy félhomállyal. De folyosunk oly hűvös és üde, akár a mély sötétlő pince lenn, a ház emészt, pihenve, nesztelen, öreganyú a zöldsőjébe dűl, könyvet, kötést hamar a sudba dob, pillája csuklik, és elszenderül. Dongók zümmögnek néki altatót. Az asztalon ott a fekete kávé, egy pár kenyérhéj, pár boros üveg, friss körték, dinnyék, hamvasbélűek, s egy régi pápaszem, öreg anyáé. Kutyánk nyelvelve a márványra dőlt. Csönd. A légyfogóink hangosan zenélnek. Néhány ügyetlen légy mindjárt becseppen, s bután evickél a csípős ecetben. A konyhában sugárzó rézedények, színes papírcsipkék és álmos élet. Nagy serpenyő, fényes mozsártörők, a jég között mázas teljes köcsög. 2 óra. Már nem mozdul semmi sem. Minden pihen.
Fáy Ferenc. Kánikula. Mezítláb jár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdik harmatos, és ránk gondol. Kik tűzben élünk ittlens, a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek. Rézláng lobog egy templom ferde tornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten tértén hűs harmat ragyog.
Mezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban, aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk. Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg, engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy-nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őzbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavaszt teremtve.
Áprili Lajos, kakukk. Szól. Elhallgatsz, figyel. Megszólal újra. A lombot édes láz borzolja meg, mintha pán fuvolából szabadulna hangpárja hívó, budgyanó, meleg. Ha ez a vágytól duzzadó zene egyszer lelüktet majd egy sziklaszájon, s újjongva száll a néma mélybe le, ahol komor király az én királyom, rezzent a hang, s te, sugaras világ, a mély ködön túl megjelensz előttem, forrás vizek, rétek, hegyéli fák, sok hű arc, melyet életembe szőttem, holdfény játék a házunk teraszán, május habos felhője langyos égen, s felzokogok. Válts vissza, föld, hazám, áldott bölcsőm, gyötrő gyönyörűségem.
A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az útporán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly símán, oly szelíden ballagott le parttalan medrében, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint megannyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok hevertek. Túl a réten néma méltóságban magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszkötvet fejére, s olyan, mintha égne, s folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján mogyoró s rekettye bokrok tarkán, köztök egy csak a nyílás. Azon át látni távol kisfalucska tornyát. Boldog órák szép emlékeképpen rózsafelhők úsztak át az égen. Legmesszebbről rám merengve néztek ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be. Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt, mint szúnyog dongása. Túlnan vélem átellenben éppen pórmenyecske jött. Korsó kezében. Korsóját még telemerítette, rám nézett át. Aztán ment sietve. Ottan némán mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes mély mámorba szédült a természet örök szépségétől. Ó, természet! Ó, dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni vélet? Mi nagy vagy te? Mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva fél szendergésemből félrevelt harang zúgása vert föl. Jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték, mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot. El akarta nyelni a világot.
Az Alföld. Mit nekem te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája? Tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn az Alföld tengersík vidékén, ott vagyok honn, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelennyét látom. Felröpülök ekkor gondolatban túl a földön, felhők közelébe, s mosolyogva néz rám a Dunától a Tiszáig nyúló róna képe. Déli bábos ég alatt kolompol kiskunságnak száz kövér gulyája, deleléskor hosszú gémű kútnál széles vájú kettős ága várja. Méneseknek nyargaló futása zúg a szélben, körmeik dobognak, s a csikósok kurjantása hallik, spattogása hangos ostoroknak. A tanyáknál szellők lágyölében ringatózik a kalászos búza, s a smaragdnak eleven színével a környéket vígan koszorúzza. Ide járnak szomszédnádasokból a vadlúdak esti szürkületben, és ijedve kelnek légi útra, hogyha a nád a széltől meglebben. A tanyákon túl, a puszta mélyén áll magányos, döldkéményű csárda. Látogatják a szomjas betyárok kecskemétre menvén a vásárra. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a királydinnyés homokban. Odafészkel a visító vércse gyermekektől nem háborgatottan. Ott tenyészik a bús árvalányhaj, s kék virága a szamár kenyérnek. Hűstövéhez déli nap hevében megpihenni tarka gyíkok térnek. Messze, hol az ég a földet éri, a homályból kék gyümölcsfák orma néz, s megettük, mint halvány ködoszlop, egy-egy város templomának tornya. Szép vagy, Alföld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemfödél, itt domborodjék a sír is fölöttem.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Arany János, Áprili Lajos, Csanád Béla, Csóri Sándor, Fáji Ferenc, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Sík Sándor és Turmezei Erzsébet műveiből. A verseket Babócsai Réka, Besenyei Ferenc, Fehér István, Fűr Anikó, Hegedűs D. Géza, Jakó Beáta és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 5. részét halljátok.
Gyorsan haladtam a makákok tanyája felé. Sietnem kellett, mert tudtam, hogy Illatica már nem bírja sokáig a derengője nélkül. Nem sokára visszaértem a tanyához. Csend honolt a lombsátorban. A lombkunyhó üres volt. Csak a felső ágról lelógatott derengő vont a barátságos zöldes fénybe. Úgy látszik, a makákok lámpásnak szánták az Illaticát orrabolt követ. Ahhoz, hogy leoldozzam a derengőt, be kell másztam a majomtonya belsejébe. Siettem, amennyire csak lehetett. De így sem voltam elég gyors. Amíg a nyaklánc csomójával bajlódtam, megérkeztek a makákok. Arra sem volt időm, hogy elrejtőzzek. Az első belépőt még meglepte a jelenlétem. Őt sikerült 2 horoggal padlóra küldenem. De a nyomában bezúdultak a többiek, voltak vagy 5, és hiába verekedtem teljes erővel, hamar foggyul ejtettek.
Nyúzzuk meg!
Inkább pörköltök csináljunk belőle.
Vagy céltáblát a kókuszdiódobó versenyre.
Végül azt találták ki, hogy a farkamnál fogva felkötöznek a derengő mellé. Aztán, ha már eleget lógtam, majd kitalálják, mit főzzenek belőlem. Amikor felhúztak a farkamnál fogva, magamban még nevettem is. Ezek az ostobák nem tudják, hogy én tiszteletbeli denevér lettem. Doppler Tóni fogadott testvére, aki éppen a fejjel lefelé lógással nyerte el a denevérek megbecsülését. Lám, milyen jó, hogy én már ezt is gyakoroltam. Meg aztán az is jó, hogy ezek a kegyetlen alakok hagytak nekem egy kis időt, hogy összeszedjem a gondolataimat. Miközben a fejem törtem, meghallottam a főnök zsörtölődését.
Hát az egész őserdőben nem tudtatok nekem gránátalmát szedni vacsorára? Semmire kellő banda! Mindjárt egyenként fellógatlak titeket is az egér mellé!
Jaj, a gránátalma!
Mi van? Mit nyekeredsz?
Csak annak örülök, hogy ezek szerint nem találtátok meg azt a nagy kosár gránátalmát, amit ma reggel elrejtettem.
De miféle gránátalmát, és hova rejtetted?
Ja, nem árulom el, mert képesek vagytok és megeszitek. Annyira azért nincs sok, hogy mindenkinek jusson belőle.
Áruld el, hová rejtetted, hogy itt helyben a gyomvárnak.
De csak akkor, ha megígéritek, hogy nem viszitek el onnan.
Ó, megígérjük-e, persze. Na, ki vele?
A vízes és felső részénél a túlparton van. Egy fatuskó alá dugtam a kosarat. Jaj, ne vigyétek el! Nincs elég, nem jut belőle mindenkinek.
Több se kellett a mohó csűrhének. Egymást taszigálva száguldottak a vízeséshez, nehogy a többiek előbb odaérjenek és felzabálják a gránátalmát. Élen vágtatott a főnök. Még azt is elfelejtette, hogy hátrahagyjon egy őrt. Pont erre számítottam. Amint kiürült a kunyhó, hintázni kezdtem. Egyre magasabbra löktem magam, amíg végre sikerült akkorát lendülnöm, hogy a mancsommal elkaptam a felső faágat. Fél mancsal megkapaszkodtam, a másikkal kibogoztam a farkamra kötött csomót. A következő pillanatban már a derengő is nálam volt. Irány vissza Illaticához. Csak ne legyen késő. Szerencsére időben érkeztem. Illatica egészen gyengén, elhalóan szuszogott, de életben volt. Gyorsan a nyakába akasztottam a derengőt. Magához szorította, és megkönnyebbült sóhajjal elaludt. Vagy elájult, ezt nem volt időm kideríteni, mert a távolból meghallottam a makákok dühös ordítását. Úgy látszik, most jöttek rá, hogy becsaptam őket. A feldühödött banda perceken belül visszaér a levél kunyhóba bosszúra szomjasan. Amikor rájönnek, hogy időközben megszoktam, és még a derengőt is magammal hoztam, rögtön a nyomomba erednek. Ezen a helyen nem maradhatunk, de apacuka túl messze van. Órákon át jöttem idáig, ráadásul akkor még világos volt. Elhatároztam, hogy rejtek helyet keresek magunknak a makákók elől, ahol aztán éjszakára is meghúzhatjuk magunkat. Vállamra kaptam a mozdulatlanul fekvő Illaticát, és kisúrantam a bozótból. Hamarosan egy odvas fa került az utamba, pont akkor a hasadék volt az oldalán, hogy befértünk rajta ketten. A hátunk mögött viszont egyre hangosabban zengett a makákúk csata kiáltása. Betuszkoltam Illaticát a résen, szakítottam néhány nagyobb levelet, és én is bekúsztam az odúba. A levelekkel eltorlaszoltam a bejáratot, nehogy a derengő kiszűrődő fénye elárulja a rejtek helyünket. A makákók közben elérték a fát, egyre mérgesebben ordibáltak türelmetlenségükben. A főnökük úgy káromkodott, hogy az még az én tengerész fülemet is bántotta. A lélegzetemet is visszatartottam. A makákók hamarosan elvonultak. Biztos a másik irányban is keresnek tovább. Na majd a kosár gránátalma mellett fognak megtalálni. Ho-ho. Úgy döntöttem, hogy az éjszakát az odúban töltjük. Kényelmesen lefektettem Illaticát, az egyik levéllel betakartam, én magam pedig a bejárat mellé kuporodtam. Illatica a hajnal első sugorára felébredt. Frissen és üdén mosolygott rám. Nyoma sem látszott rajta az előző napi rettegésének és rosszul létének. Értetlenül bámulta az odú falát, és azt sem teljesen értette, mit keresek én mellette. Hát elmeséltem.
Megmentetted az életemet, fecó.
Apacukában akkora lelkesedéssel fogadtak, mintha véres ütközetből hazatérő hősök volnánk. Már rettentően aggódtak. Illatica családja hajnal óta az őserdőt járta nyomok után kutatva. Azt persze senki sem sejtette, hogy együtt vagyunk, hiszen Illaticával egymástól teljesen függetlenül indultunk útnak. Illaticáért így külön aggódott mindenki. De úgy láttam, miattam is izgultak páran. Bubucs és Grimbusz Piska például. Illatica szülei és testvérei egyenként megszorították a mancsom. Aztán minden visszatért a megszokott kerékvágásba. Azaz csak majdnem, mert délután Illatica a bátyjaival együtt bevette magát a dzsungelba, és nem is láttuk őket egész nap. 3 nap is eltelt, mire Illatica és testvérei visszatértek apacukába. Nem szóltak semmit, csak nagy komolyan bevonultak a kunyhójukba. 2 óra múlva jöttek elő újra, arcuk ünnepélyes fényben csillogott. Illatica egyenesen hozzám sietett, és csendesen mosolyogva a nyakamba akasztott valamit. Egy saját maga által hímzett kis szütyű volt, benne egy igazi derengővel. Illatica és testvérei azért mentek el a hosszú útra, hogy hozzanak nekem derengőt a ripacsok titkos helyéről. Gyönyörű követ kaptam, kerek, lapos, mint egy igazi amulett. Illatica egy naphoz hasonló mintát vésett bele. El is magyarázta, hogy mivel a ripacsok éltető eleme a fény, ezért náluk a nap, az élet és a boldogság jelképe. Az én derengőmbe is a napot karcolta bele, mert az életét adtam neki vissza. Nem is tudtam, mit mondjak erre. Igazán nem érdemlek ekkora tisztességet, végül is én csak a nyakláncodat próbáltam visszaszerezni.
Akár akartad, akár nem, mégiscsak életmentő vagy. Méghozzá az én életemnek megmentője. Ezért kijár neked a napmintás amulett. Lehet, hogy egyszer én is megmentem majd az életedet.
Három nap múlva Doppler Tóni meglátogatott, hogy visszarepítsen Marakujába. Bevallom, hogy bizony összeszorult a szívem. Sosem gondoltam, hogy örökre a ripacsok között maradok. Valahogy annyira jó volt itt élni velük, hogy egyelőre eszemben sem volt visszamenni a saját majmok közé. De azt beláttam, hogy Tóniék segítsége nélkül nem biztos, hogy át tudok vágni a dzsungelen, ha valamikor kedvem támad visszatérni. De még így is vaciláltam. Inkább mégis maradok. Ekkor mellém lépett az öreg Tantusz.
Fecó, te a barátunk vagy. Derengőt hordasz a nyakadban, és néha szinte úgy érzem, neked is tollak nőttek a fejeden, csak épp nem látjuk őket. De akárhogy megkedveltünk, mégsem tartozol a mi népünk közé.
Ezek szerint, ha akarok, ha nem, el kell mennem innen. Egész furcsán kiszáradt a szám. Hirtelen nagyon jól esett volna egy nagy pohár fügenektár. Tantusz mindkét mancsomat a kezébe fogta, és mélyen a szemembe nézett.
Te is el akarsz menni, ha őszintén a szívedbe nézel. Vissza kell találnod a tieid közé.
Ezen elgondolkoztam. Az utóbbi időben egyáltalán nem hiányzott sem Egérváros, sem a Szélkirálynő. De amikor elképzeltem, hogy itt törekszem meg Apacukában, hirtelen nagyon elfogott az indulhatnék. Bólintottam. Tantusz megveregette a vállamat.
Összehívom a ripacsokat, hogy elbúcsúzhassunk.
Hát mit mondjak, nem rendeztek a kedvemért három napig tartó búcsúmulatságot. A ripacsok egytől egyik szomorúak voltak, de a távozásomat épp olyan természetességgel fogadták, mint az érkezésemet. Vagy mint a dzsungelbeli élőlények születését és halálát. Ha Fecúnak mennie kell, hát menjen. Itt maradnak a faragott szobrok és az emlékek. Akkor meg minek szomorkodni? Mindannyian megöleltek, és finom ujjaikkal megérintették a nyakamban lógó amulettet. Nem szóltak semmit, de úgy éreztem, mintha barátságuk és szeretetük egy darabját simították volna rá a medárra. Most már tényleg biztos minden bajtól megvédelmez majd. A fiúktól kis íjat és 9 nyilvesszőt kaptam ajándékba. Kényelmesen elfért a zsákomban. Illatica utoljára lépett hozzám. Vékonyka kezét végighúzta az arcomon, és megölelt. Ettől megint kicsit kiszáradt a szám, úgy látszik, nem iszom mostanában eleget. Bubucs és Grimbusz Miska úgy vigyorgott, mintha valami nagyon vicces dolgot látnának. Hát, ha jobban meggondolom, elég vicces látvány egy meghatottan búcsúzkodó egér. Mondtam is gyorsan Tóninak, hogy legjobb lesz, ha indulunk. Hihetetlen mennyit változott Marakuja az alatt a néhány hónap alatt, amit a ripacsok közt töltöttem. A korábban tiszta utcákat ellepte a szemét. A gyönyörűen ápolt parkokat és tereket felverte a gaz. Már senkinek sem muszáj munkával tölteni a napot. A kikötőben és a belvárosban csak úgy hemzsegnek a mi haszna léhűtő alakok. A régi utcai olajlámpák sok helyen nem égnek már, mert napközben valaki kilopkodja belőlük az olajat. A kis utcák mocskosak, és sötétedés után már egyáltalán nem biztonságos egyedül mászkálni. Űrmös pici elcsukló hangon mesélte, hogy a kalamajkát az elmúlt hetekben 3-szor kellett rendbe hozatnia, mert a kakaskodó vendégek szétverték a berendezést. Már azt fontolgatja szegény, hogy bezárja a csehót és elköltözik egy másik városba. De a legbosszantóbb a papagájsereg, amelyik reggelente ellepi a várost. A Dorgál király idejében híreket mondó papagájokat szélnek eresztették. Herdál király újakat fogadott, akiknek már nem kell tudósítaniuk Datoja part híreit. Kizárólag Herdál király életéről mesélnek, dicsérik az uralkodót, nagy tetteit zengik, és közzéteszik, mikor milyen mulatságot rendez a jó király az alattvalóknak. Azt is közhírré tették, hogy az ifjú Elbán herceg, aki fiatal kora miatt nem követhette apját a trónon, nagyon rosszul teljesít a külföldi iskolában, ahova a jó Herdál király küldte. A papagájok világgá rikoltották, hogy Elbán herceg rossz jegyeket kap, nem tanul szorgalmasan, verekszik, tanárait bosszantja, nem ír házi feladatot, és már többször is meg kellett őt büntetni. Herdál király minden este keserves könnyeket hullat, amiért unoköccse ekkora szégyent hoz Datoja partra. Nem is tudom, Nekem valahogy nem tűnt túl meggyőzőnek az a sok rossz, amit Elbán hercegről mondtak. Én egyszer láttam őt, még régen, amikor Dorgál volt a király. Elbán herceg értelmes, becsületes tekintetű, bátor kiállású ifjú sejemmajomnak tűnt. De akárhogy van is, a nép zúgulódik, és azt pusmogják, Elbán herceg megérdemelné, hogy kitagadják, és örökre a jó herdál maradjon a király.
Kedves gyerekek, Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 5. részét hallottátok. Álmodjatok szépeket, aludjatok jól. Jó éjszakát!
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.